Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön az egyes számú liturgiát énekeljük. Az egyes számú liturgia 44. oldalon található az énekes könyvünkben.
Világosság ragyog felettünk, mert megszületett a megváltó, és nem lesz vége uralmának és a békének. Énekeltek az Úrnak új éneket, mert csodáson cselekedett, az Úr megmutatta látságát, a népek előtt feltárta igazságát.
Amen.
Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát elküldte a világba, hogy éljünk ő általa. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, irgalmadért magasztallak téged, menj és a föld, mert megváltót küldtél a világnak. Irgalmadért kérlek, vedd le rólam bűneim terhét, és ajándékozz meg üdvösséget örömével az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát küldte értünk, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, hogy testélet igéd új világosságát árasztotta ránk. Add, hogy ez a világosság hit által ragyogjon szívünkben, és tükröződjön cselekedeteinkben. Az Úr Jézus Krisztus által, aki véled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön, örökké. Amen.
Amen.
Most pedig hallgassunk a keresztény gyülekezet karácsony első napjára kiírt szentigét, ami megtalálható Titus második fejezetéből, a 11. verstől a 14. a következő képen. Mert megjelent Isten az üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevelt minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világ kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljük a világban. Mivel várjuk mi a boldog reménységünket, a mi egy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetről törekszik.
Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátustól, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jönnek ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 164-es számú énekünket. 164-es éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim karácsony ünnepének első napjának ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Ézsaiás könyvében, annak 9. fejezetében, az első verstől a 6. a következőképpen. Isten igéjét tehát Ézsaiás könyvéből olvasom, a 9. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni, ahogyan vígadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátátverő botot, a sanyargatójának vesszőjét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögbe menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid taronján és országában. Mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, karácsony ünnepén vagyunk. Nemrégiben olvastam egy statisztikát, egy világstatisztikát készítettek a világvallásokról, és kiderült, hogy a világon, a nagy világvallások közül a keresztények élnek a legtöbben ezen a világon. Most, hogyha azt nézzük, a világ legnagyobb vallási közössége ünnepel ezen, szerte az egész világon, mert hogyha körbenézünk, a világnak minden pontján található keresztények. Vannak keresztények Ázsiában, Afrikában, Európában, vannak még az eszkimók között is, meg olyan benszülöttek között is, akik az Amazonas erdejében élnek, elzárva a kulturált társadalomtól. Sokan ünnepelnek különböző körülmények között. Vannak, akik üldözésben vannak, vannak olyan országok, ahol a kereszténységet üldözik. Egyébként ez is a világ statisztikához tartozik, hogy a legüldözöttebb vallás a kereszténység a föld kerekségén. A legtöbb embert vallása miatt keresztényt ölnek meg. Megdöbbentő hírek ezek, vannak, ahol suttyomba kell megünnepelni a keresztények ünnepét, a karácsonyt is. Vannak, ahol, mint itt nálunk is, kétnapos ünnep. Állami ünneppé van emelve a keresztény ünnepkör. Vannak, ahol népi hagyományok, tradíciók mentén ünneplik meg ezeket az ünnepeket. Tehát nagyon sokszínű, ahogy ünneplik a keresztények a karácsonyt a világ különböző tájain, de egy biztos, mindegy, hogy hol és hogyan, a megszületett gyermeknek, a fiúnak kell a középpontban lennie, annak a Jézus Krisztusnak, aki megígértetett ennek a világnak, és ez az ígéret valóban be is teljesült. Ahogy az igénkben is olvassuk, itt az 5. vers első felében, első negyedében, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Fiú adatik nekünk, egy olyan fiú, aki elhozza a világ számára a megváltást. De nem mint egy örömünnepnek az ajándéka, hanem mint egy mentőöv a vízbe furadó ember számára. Tehát ez az ünnep, amikor azt ünnepeljük, hogy a világ megmenekülhetett. Nem egy vidám ünnepnek a közepébe jön el ez a fiú, hanem egy kétségbe esett világ számára adatik. Aki sötétségben jár, hogy olvassuk a fejezet elején. Aki a halál árnyékának földjében jár. Mert az ember a sötétségben és a halál árnyékának földjében éli az életét most is. Isten nem átmeneti megoldást készített számunkra a sötétségben járónak, a halál árnyékában járó, völgyében járónak, hanem olyan gyökeres, radikális megoldást ajánlott, amikor a sötétségből és a halál árnyékának völgyéből tökéletes megoldást, világosságot hozott el, hisz ő messiást küldött, szabadítót azoknak, akiknek valóban szabadításra van szükségük, akik önmaguktól nem tudják az életüket rendbe tenni, akik nem tudják megélni azt az életet, amit az Isten lehetőségként adott nekik. Persze az ember próbálkozik a végsőkig. Próbálja a sötétségben is megélni az életét, meg a halál árnyékának völgyében. És ezért kitalál magának ilyen túlélési módszereket, amelyek mentén aztán úgy gondolja, hogy élhető ez az élet, még akkor is, ha a sötétségben tapogatózni kell, vagy a sötétségben elbukik az ember, vagy netán itt van a sötétségben eltéved az ember. Az ember mindig megmagyarázza, hogy miért nem probléma az, hogy elesett, miért nem probléma az, hogy most éppen beverte az órát, vagy miért nem probléma az, hogy eltévedt, és nem tudja, hogy hol jár, nem tudja, hogy merre jár. Meg tudja magyarázni. Tehát a sötétségben lévőnek nem lesz könnyű, nyilvánvaló, nem lesz könnyen nyilvánvalóvá, hogy ő valóban a halál árnyékának völgyében jár, mert mindig magyarázkodik. De az Isten igéje olyan világosan elénk teszi, hogy elküldte az ő fiát, hogy el fogja küldeni ebben a proféciában még jövő időben, el fogja küldeni a fiát azok számára, akik tudják, hogy a sötétségben élnek, hogy a halál árnyékában folyik az életük. Isten olyan csodálatos képet használt annak ábrázolására, hogy hogy látja a világnak az életét, hogy látja a népének az életét. Nagyon világos ez a kép, és aki már valóban járt éjjel egy szurdokban, az tudja, hogy mit jelent a halál árnyékának völgye. Ha valaki este távol a kivilágított városoktól, olyankor, amikor a hold sem süt, a hold sem világít, akkor nagyon érdekes élményekben lesz része. Nem tudom, kipróbálta már ezt, amikor teljesen sötét van körülötte, nem lát semmit, különböző zajok jönnek, amelyek felerősödnek akkor, amikor más inger nem érkezik, tehát a személyhez nem érkezik inger az embernek. Ez nagyon, nagyon nyomasztó tud lenni az ember számára. De hogyha ez még egy szűk szurdokban esik meg véle, ahol még ráadásul a fák is beborulnak a feje fölé, akkor rettenesen nyomasztóvá tud lenni. Amikor régebben mentünk Samson házára hazafelé Karcagról, meglátogatván a szüleimet, akkor szurdok püspökén mentünk keresztül, azon a szurdokon, amiről kapta a nevét egyébként ez a település. És akkor Trabanttal úgy abban a tök sötétben belevágtunk ebbe a szurdokba, félelmetes volt egyébként. Nyilván a helyiek is tudták, hogy a rablók odaálltak a szurdok elé, mert abban a sötétben könnyen meg tudták lepni az utazót, és el tudták venni a vagyonát. Most az Isten azt mondja, hogy az élet, az ember élete egy ilyen szurdokban folyik, a halál árnyékának völgyében. Egy sötétségben zajlik, mert igazából nem tudja az ember, hogy mi az életének az értelme, meg hogyan lehet ezt az életet megélni úgy, amire egyébként teremtette az Isten az embert. Mert hogy kitalálunk túlélési módszereket, ez szép dolog az embertől, csak hát sokszor elbukik, elesik, betöri az orrát, meg sokszor eltéved, és olyan helyeken jár, ahol aztán nem tudja beazonosítani, hogy merre jár, és merre is kéne mennie. És az Úr azt mondja, ilyeneknek ragyog fel a Krisztus, ilyeneknek ragyog fel a Messiás, akik ebben a sötétségben látják az életüket, akik rádöbbennek arra, hogy valóban sötétség van, akik rádöbbennek arra, hogy valóban egy szurdokban telik az életem, és nyomaszt az egész lét, mert nem látom a világosságot. És azt mondja Isten, hogy ebbe a nyomasztó sötétségbe küldöm én el a világosságomat, a fiamat, küldi el az Úr Jézus Krisztus, hogy legyen világosság a sötétségben lévőknek és a halál árnyékában járóknak. Élet-halál kérdés ez, nem egy vidám történet, nem arról van szó, hogy az Isten unalmában úgy gondolta, hogy megajándékozza a népét, és nem tudta, hogy hogyan lehetne ezt jól megtenni, hát küldök nekik egy fiút, hanem arról van szó, hogy az Isten is látta, hogy a népe nem tudja megélni az életét. A népe nem tudja azt az örömet elvenni az életből, amire egyébként teremtetett. Ezért a sötétségbe, azt mondja, a halálba elküldi az életet, a világosságot. Az Úr adja ezt a világosságot a népe számára, a népe pedig, ahogy olvassuk ebben az igében is, örvendezni fog neki, mint amikor szüretelnek az emberek, mint amikor betakarítják a gabonát, mint amikor a megérdemelt jutalmát megkapják annak, ami az egész éves munkájuk volt. Bizonyára a testvérek itt ebben a mezőgazdasági környezetben is sokszor megtapasztalhatták azt, amikor aratás után sikerült eladni a terményt, és akkor számolták az emberek a bevételt, hogy mennyire örül a szívük, mennyire nagy örvendezés van a szívük, hogy megtermeltük, és megjött. Dolgoztunk érte, és most itt van a jutalma, mint amikor szüretkor egyébként ránéz az ember csak a termésre is. Tehát az igazi parasztember nem csak a pénznek örül, hanem annak is, ami megtermett. Itt van az a termény. és milyen szép, milyen csodálatos az a kezünknek a munkája, és örvendeznek. Azt mondja az Isten, hogy ilyen örvendezés az, amikor Jézus Krisztust felismeri az ember az életében, mint amikor a gyümölcs megterem, mint amikor a földnek a termése ott van az ember szem előtt, és látja ennek a bevételét is, és számolgatja, hogy mi minden járt ezért. Az Isten tehát ilyen örömöt okoz a népének, és aki megtapasztalja, hogy a sötétségben fölragyog ez a világosság, az valóban megtapasztalja ezt az örömet is. Olyan jó látni, amikor egy-egy ember csendes héten, vagy bármilyen alkalom kapcsán, amikor hitre jut, amikor az élete megújul Krisztusban, ezt az örömet éli át. Akkor nem magyarázkodik, hogy miért jó volt jó a sötétben, miért jó az, hogyha az ember a halál árnyékán a földjében jár és eltéved. Nem magyarázkodik, hanem örül, mint amikor a föld munkása a gyümölcsöt, a munkájának a gyümölcsét látja. Ilyen örvendezés az, amikor az ember hitre jut, amikor az Isten világosságát megtapasztalja. Most ez a világosság egy fiú születésével érkezik ebbe a világba. Olyan megdöbbentő egyébként olvasni Ézsaiás proféciáit, ezt a 9. fejezetet is, meg nagyon sok fejezetben erről beszél Ézsaiás, hogy majd a Messiás meg fog érkezni, és leírja, hogy hogyan érkezik meg, és mi lesz az ő feladata, szolgálata, és hogyan teljesedik az ki Isten népe között. Olyan megdöbbentő ezt olvasni, hogy évszázadokkal a megtörténte előtt már az Isten rábízta az üzenetét, az ígéretét erre az emberre, erre a prófétára. És ez volt egy hosszú várakozás, ez volt egy hosszú advent, amikor évszázadokkal elő megígért gyermek megérkezését évszázadokon keresztül várják az emberek. Soron a zsidó nép között ott volt, hogy az Isten megígérte a Messiást, és az meg fog érkezni. Valamikor majd eljön, és világossá lesz számunkra, hogy Isten szeretete és Isten dicsősége majd megmutatkozik benne. Ez egy nagyon hosszú advent. Mi 4 hetet szabunk itt az egyházi esztendőben adventre, hogy készüljünk, várakozzunk, és ezt a várakozást engedjük betelni karácsony ünnepével. 4 hétig várakozunk, hogy Isten üzenete világossá és kiteljesedetté legyen bennünk. Ott viszont évszázadokig kellett várakozni, míg megszületett a fiú. És amikor megszületett a fiú, akkor beteljesült az advent. Kis csecsemő, aki örökli az Isten ígéretét. Egy kis csecsemő jött el, több mint 2000 éve erre a földre. Hányatott sorsa, nem akarták befogadni őt kisgyermekként sem, nem akarták befogadni őt akkor, amikor a messiási útjára elindul. Mindenki elutasította őt. Látjuk a történetben, Heródes meg akarja öletni, és inkább legyilkoltatja a betlehemi kisgyermekeket, csak hogy elpusztuljon Jézus Krisztus is. Aztán nem fogadják el, amikor eljön a megváltó útján, meg akarják őt ölni, ki akarják őt rekeszteni. Tehát Jézus Krisztus egy nagyon fájdalmas úton haladt végig. Tegnap délután egy Jézus film ment a tévébe, egy rövid részletet láttam belőle. Valahogy talán párhuzamosan ment az Isten tisztelettel, de egy jelenetet elkaptam ebből a filmből. És azt mutatja, hogy alapvetően mi az oka ennek. József és Mária egy szamárháton, József jött, és szamárháton hozta Máriát, aki már állapotos volt, és mentek Betlehembe, a népszámlálás helyére, amikor az egy folyón átkelve egy kígyó érkezett a víz felszínén. És ettől a kígyótól megrettent a szamár, és levetette a hátáról Máriát, és Máriát meg a víz sodorta, és József úgy úszott utána, és kapta el a kezét Máriának. És nyilván ez, nem tudjuk, hogy történelmi hitelessége van ennek, megtörténhetette ilyesmi, de biztos, hogy van egy üzenete. Mégpedig az, hogy a kígyó, az ősi kígyó, az nem akarta, és mindig ellene volt, hogy Jézus megszülessen, és a megváltói útját befussa, mint ahogy a bűnbeesés történetében is olvassuk a Szentírásban, hogy a kígyó az a hasán csúszik, és az asszony, aki levette a gyümölcsöt a jó és a rossz tudásának fájáról, azok egymással fognak, az utód egymással fognak harcolni. De Máriának az utódja fejére tapos a kígyónak. És ez a kígyó volt az, amit megszemélyesített a film rendezője, az az ördög, a sátáni hatalom, amely nem akarta, hogy Jézus eljöjjön ebbe a világba. Mert tudta, az ördög tudta, a sátán, az Isten ellensége tudta, hogyha megjön a fiú ebbe a világba, akkor vége lesz az ő hatalmának. Akkor a sötétség birodalma az legyőzettetik. És ez a rendező úgy fogalmazta meg ebben a filmben, hogy akkor, amikor Názáretből indultak Betlehembe Mária és József, akkor még ott is megragadott pillanatokat, hogy hogyan tudná megsemmisíteni ezt az isteni csodálatos tervet, hogy a fiú megszülessen, és a világosság behatoljon a halál árnyékán a földjébe. Isten tehát elküldte ezt a fiút, az uralom az ő vállán lesz, ő az Úr Jézus Krisztus, aki önfeláldozón vezeti a népét, ahogy olvasok itt az igében, olyan jól látni, hogy ki lesz ez a gyermek, fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség, fejedelme. Valóban ő egy önfeláldozó úr, aki önmagát sem kímélte azért, hogy a népét vezesse, a népét irányítsa, és a népét elvigye a kárhozatból az üdvösségre. Sokan vitatkoznak ezen, hogy hogyan lehet az, hogy az Isten vezeti az embert, hogyan lehet az, hogy az Isten irányítja egy-egy embernek az életét, de aki megtapasztalta azt, hogy az Isten szent lelke megújítja az embernek az értelmét, érzelmét és akaratát, újjászűli az ő szent lelke által, az tudja, hogy a kicserélt értelem, érzelem és a kicserélt akarat, az tud engedelmeskedni annak a mennyei akaratnak, amelyet ő az igében, a szentírás igényében, vagy a hirdetett igében, mint az ige hirdetésben, vagy a bizonyságtételekben tudja adni különböző csatornákon az ember életébe, és tudja irányítani a népét. Az ő vállán lesz az uralom. Ő az Úr Jézus Krisztus. Ő nem Jézus csupán, vagy nem Krisztus csupán, hanem ő az Úr Jézus Krisztus. Az ő vállán van az uralom, ő hordozza az ő népét, ő irányítja, formája, alakítja a népének az életét, és ő teljesíti ki azt, amit az Isten szeretett volna a Messiásban számunkra is megadni. Jézus Krisztus olyan uralkodó, aki önmagát hajlandó feláldozni, nem egy zsarnok, nem egy diktátor, nem kihasználni akarja a népét, hanem gazdagítani akarja, gazdagítani és a helyére tenni a népét. Ő szeretné, hogyha meg tudnánk élni azt az életet, amire az Isten teremtett bennünket. Uralkodik népe fölött, vezeti, irányítja, de feddi is, meg tanácsolja is, biztonságos közegbe irányítja, helyezi, mert ő a csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökké való atya és a békesség fejedelme. Isten végezte ezt el közöttünk, ő küldte el ezt a világosságot, hogy aztán az igével, a törvénnyel és a kegyelemmel irányítsa az ő népét. És ez azért mehetett végbe, olyan jó olvasni ennek az ige szakasznak az utolsó versében, hogy az Istennek a szeretete viszi ezt véghez. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát küldte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Istennek ez a mérhetetlen szeretete vitte véghez, hogy elküldte a fiát a mennyei csodálatos honból ebbe a földi létbe, ahol bűn, ahol fájdalom, ahol szenvedés, ahol betegség van, hogy megtapasztalja az emberi létet, és úgy tudjon az emberrel kommunikálni, beszélni, az ember megértse, hogy valóban világosságként érkezett meg a békesség Istene, elküldte az ő fiát, és olyan csodálatos ezt tudni, hogy úgy tetszett az Istennek, hogy a fiában, az Úr Jézus Krisztusban megbéküljön velünk. Hogy békességünk lehessen az Istennel, meg békességünk lehessen egymással is. Hogy a békesség az kiteljesedhessék az emberek között. Isten úgy szerette ezt a világot, hogy ezt végezte el felettünk. Ez a világosság eljött, ennek a világosságnak az eljövetelét ünnepeljük most karácsonykor, akkor, amikor most már múlik a sötétség, tehát hosszabbodnak a nappalok, rövidülnek az éjszakák. Ezt a természeti jelenséget is kihasználta az egyház arra, hogy szemléltesse Jézus Krisztus eljövetelét, mert nyilván nem tudjuk, hogy ezen a napon született Jézus, de egy biztos, hogy világosságként jött, és ahogy a természetben is látjuk, hogy a világosság egyre növekszik, Jézus Krisztus eljövetel, és ezt a világosságot hozta el. És azért jött el ez a világosság, hogy bevilágítson a te életedbe is, hogy a sötétségből világosságra jöhess, hogy a halál árnyékának völgyéből az élet völgyébe jöhess át. Jézus Krisztus, ami Urunk, váltság halála által. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked ezt a mérhetetlen nagy szeretetet, amellyel meglátogattál bennünket. Köszönjük néked fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük azt a világosságot, amit ebbe a sötét világba, a halál árnyékának völgyébe is eljuthattál. Köszönjük, Urunk, hogy így állhatunk mi, a betegségünk, a szenvedésünk és a halálunk felett is. Hálás a szívünk, Urunk, hogy te megerősítettél bennünket az életre, és világosságot hoztál a halál kérdésében is. Áldj meg bennünket, Urunk, hogy ebben a világosságban folyhassék az életünk, hogy ebben a világosságban láthassunk mi téged, a belőled fakadó örömöt, békességet, és tudjuk továbbadni ezt fele barátaink felé is. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy te teremtesz életet ezen a földön, így köszönjük néked a magzatainkat, meg a kisgyermekeket, a most születetteket is. Áld meg őket, Urunk, hogy a te világosságodban járhassanak, élhessenek, és a te világosságod lehessen az ő vezérlő irányuk. Köszönjük, hogy te tűzoszlopként és felhőoszlopként ma is szeretnéd vezetni a tiédet. Hálás a szívem, Uram, azért, hogy megtartod a gyengéket, a betegeket is, te erősítsd meg őket is, Urunk, jelenléteddel, világosságoddal, te kormányozd az életüket, amikor nagy nyomorúság vagy nehézség érkezik. Köszönjük, Urunk, hogy benned lehet a mi reménységünk. Te vagy, aki megtartod életünket a kísértések, kívánságok közepette is, és elviszel arra mennyei elhívásra, amit fiatban az Úr Jézus Krisztusban adtál az egész világ számára. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai istentiszteletünkön úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral. Minden bűnbánó szívű testvérünket várjuk úrvacsorai közösségbe. Hirdetem, hogy délután még Görögszálláson lesz istentiszteletünk, holnap pedig Kisvárdán 11 órai kezdettel. Kérem a testvéreket, hordozzák imádságban ezeket az alkalmakat is. Előttünk van még az év vége, óévi istentisztelet. 17 órakor lesz itt a templomunkba, és azután az Isten tisztelet után folytatódik gyülekezetünk ifjúsági szilveszter, amelyre szeretettel várjuk a fiatalokat. Új év napján pedig szokott időben 10 órakor kezdődik az Isten tiszteletünk, ahol úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral. Közbelső vasárnapokon pedig a szokott időben 10 órakor lesz Isten tiszteletünk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre a zsúfolt ünnepi sorozatra, mert itt vasárnapok, ünnepnapok sűrű váltják egymást, de így aztán azt jelenti, hogy sűrű megállhatunk a mi mennyei Atyánk előtt. Következő évben folytatódnak a csendes hetek, Biatorbányra férfiakat, nőket szeretettel hívunk és várunk, jelentkezésbe próbálunk segíteni. Folytatódik a gyülekezetünkben elkezdett családi közösséget erősítő programsorozat is. Februárban, február 9-én lesz újra egy előadás a Pálhegyi Feri bácsinak, dr. Pálhegyi Ferenc pszichológusnak, aki a házasság, párválasztás, gyermeknevelés kérdésében tart előadás sorozatot már szeptembertől. Most a februári alkalom az a házasság hetének a megnyitó alkalma lesz, mert bizonyára mindenki tudja, hogy Bálint nap körül, a Valentin nap körül egy házasság hete programsorozatot indítottak már néhány éve. Most ennek a hétnek a kezdetén lesz ez a csendes napunk, csendes délutánunk, amelyen Pál Egyi Feri bácsi szolgál közöttünk. Szeretettel hívunk erre is, és az egyéb programjainkra is, amelyről tőlem is, meg a gyülekezetünk szolgálóitól lehet érdeklődni. Kérem a testvéreket, hogy jöjjenek, éljük meg együtt az Úrban való közösséget. Mint ahogy ma is, karácsony ünnepén, kívánom a testvéreknek, hogy valóban az Úrtól megáldott világosság lehessen karácsony ünnepe, itt a gyülekezetben is, és a családjaiban is, az Isten dicsőségére. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Úrvacsorára készülve énekeljük 308-as számú énekünk első versét, készítsd magad, kedves lélek. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Úrunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is tinéktek, bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízatok és örüljetek Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keressétek az ő szent lelkét, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 11-es számú liturgiát énekeljük a mai úrvacsoránk alkalmával. 11-es számú liturgia 64. oldalon található az énekes könyvünkben. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk! Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert emberi testünkbe öltöztetted egyszülött fiadat, és benne békességet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged. És újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Szent, szent, szent mennyekben az Isten, szolgának néki angyal serege, nagy dicsőségét zengi minden, hózsánát visszhangoznak az ege.
Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldelmes szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vér által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványának adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik, bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljöven. Mert méltó megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké.
Krisztus
békessége legyen mindenkor véletek. Jertek íme mindenkész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Megkezdett 308-as számú énekeket folytatni.
Békesség néktek!
teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s terevétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen.
szent testvére tartson meg titeket az igazságért. Menjetek el békességbe, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcsét. Jézus Krisztus által. Szent teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességben, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen.
áldson meg titeket az igaz út. Menjetek el békességbe. Most termétek a megtérés áldott gyümölcseit. Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható mennyei Atyánk, Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségébe. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Így legyen nékünk áldott a karácsony ünnepünk, hogy valóban Krisztus születését tudjuk ünnepelni. Ajándékozás ünnepe is ez, és a gyülekezetben készítettünk a gyermekeknek egy-egy kis ajándékot. Tehát aki gyermeknek érzi magát, jól lehet én is még anyámnak gyermeke vagyok, és kisfiamnak szólít, ha hazamegyünk. De azért a gyermekkorban lévőket szeretettel várjuk, és ott a kettes teremnél kapnak egy-egy ajándékot. Vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Énekeljük el nemzeti himnuszunkat befejezésül.